2020. március 3-án kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Széke Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. Február 27-e és 29-e között harmadik alkalommal szervezték meg a kertészeti szakmai napokat és konferenciát Csíkmadarason. Ott készült összeállításunk.
Olyan gyökereket várunk le barátokkal, kertész kollégákkal, aminek úgy gondolom, hogy a elkövetkező 10-20 évben meghatározó szerepe lesz.
Gyümölcstermesztő és metszőtanfolyam indul ma délután Csíkmadarason. Az oktató Ferenc Lehel kertészmérnökkel beszélgetünk.
Megtapasztalják azt, hogy hogyan kell egy alakító metszést elvégezni, hogyan kell egy öreg fát felépíteni, illetve egy termőkori metszést vagy egy elrontott metszést helyrehozni.
A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A tejet feldolgozva érdemes értékesíteni. A Gyergyó tekerőpataki Bálint Attila válaszol kérdéseinkre.
Olyan 15-18 féle sajt van. Ebből három olyan van, ami különböző érleléssel történik. Mellette van fűszeres sajtok, füstölt sajtok, frissebb sajtok, többféle van.
Úgy tűnik, hogy így tavasz kezdetén nem számolnak nagy vesztességgel a méhészek. A Korondi dr. Tófalvi Melinda méhésznél jártunk a Gazda Élet mikrofonjával.
Tulajdonképpen ilyen teleken a legapróbb rajocskák is, meg tartalékcsaládok is kiszoktak telelni, ami a méheket zavarja, amikor nagyon ingadozik a hőmérséklet.
Ezt követően sorsolunk a hűséges hallgatóink között, de ismertetjük a marosvásárhelyi piaci árakat is. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
A vadászok számításai szerint országszerte legalább 500 medve kilövésére ad jóváhagyást idén a Környezetvédelmi Minisztérium a vadszám felmérések eredménye alapján. A medvevadászat 2016-ban elrendelt teljes betiltása óta először hagyhatja jóvá idén a kilövési kereteket a szaktárca. Heteken belül elkezdődik a védett vadak éves vadszám becslése, vagyis az a felmérés, amelyen a vadásztársaságok munkatársai a Környezetvédelmi Ügynökség képviselőivel közösen végzett terepmunkák során megállapítják a vadászterületeken élő védett vadak hozzávetőleges számát. A felmérésnek azért van jelentősége, mert ennek alapján határozza majd meg a Környezetvédelmi Minisztérium a medvepopuláció esetében is az állomány szabályozás céljából kilőhető egyedek számát. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint többlettámogatást fizetnek a fajtajegyzékben szereplő törzskönyvezett állatok után. A támogatásokat uniós alapokból és az államkasszából állják. Jelenleg 375.556 szarvas, marha és bivaj, 1.749.864 jú és 175.756 kecske szerepel a fajtajegyzékekben. 2020-ban állami támogatásként 54,04 millió lejt különítettek el az állatállományok genetikai értékének növelésére, 25,01 millió lejt szarvasmarhákra, 29,03 milliót juhokra és kecskékre. Az összegből fedezik a törzskönyvek fenntartásának és az állatok genetikai értékmérésének költségeit. Ezt a munkát azok a szakmai egyesületek végzik, melyek a különböző állatfajták nemesítési terveit kidolgozták. A fajtajegyzékekben szereplő állatok csatolt támogatásra jogosultak. Ennek értéke tejelőbi vajoknál 781 lej egyedenként, tejelő szarvasmarháknál 1803 lej, húshasznú vagy húsmarhák keresztezett leszármazottjai esetében 1127 lej, juhoknál és kecskéknél 84 lej egyedenként. Folytatódik a báznai és mangalica sertések szaporításának támogatása. A támogatás a fajtatiszta anyakocákra irányul, a fajtajegyzékbe beírt állomány létszám növekedését kívánják segíteni. A jogszabályt a báznai és mangalica ágazat képviselőivel együtt készítik. A program tavaly is működött, de inkább elméleti szinten, gyakorlatilag nagyon kevesen éltek a lehetőséggel. A malacokat eladásra kínáló tenyésztők kevésnek ítélték a malacok 250 lejben megállapított árát, nem került feldolgozó sem, aki a programnak megfelelő áron átvegye a hízott sertéseket. A kitűzött cél a szaporítófarmok számának növekedése, az állami támogatást jóváhagyta az Európai Bizottság, de életbe léptetését egy informatikai program hibája miatt nem lehetett megvalósítani. 2018-tól nem különítettek el a programnak költségvetést, 2020-ra viszont 60 millió lejt szánnak erre. Az utóbbi időben tapasztalt számos tarlóégetés okozta tűzeset miatt az országos környezetőrség felhívással fordult a lakossághoz és az illetékes hatóságokhoz, a tűz okozta károkra és veszélyekre figyelmeztetve valamennyi érintettet. A törvény tiltja a tarlóégetést, vidékünkön mégis ez a legnépszerűbb módja a száraz aljnövényzet megsemmisítésének. Bár a tarlótüzek további tüzeseteket okoznak és az anyagi veszteségek mellett emberi áldozatokat is követelnek, a lakosság nem hagy fel a parlagon maradt területek felégetésével. A környezetőrség mindenkit arra figyelmeztet, hogy ne gyújtsák meg a tarlót, ne égessék a szárazágakat vagy a háztartási szemetet, gyúlékony hulladékot se a köz, se a magánterületen, mezőn, kertekben, udvarokon, a lakóházak, gazdasági épületek közelében, és tartsák be a nyílt tűz használatára vonatkozó szabályokat. Ellenkező esetben magánszemélyeket 3 és 6 ezer lej közötti bírsággal illethet az őrség, míg a jogi személyeket 25 és 50 ezer lej közötti összeggel büntetheti. Nyáradszeredában 17 személy írta alá az Erdélyi Magyar Méhész Egyesület alapító okiratát. Az új szervezet hatékonyabb kommunikációt szeretne a méhészek között, illetve érdekvédelmet és piacot biztosítani számukra. Az egyesület nem etnikai alapon jött létre, ott próbálja betölteni a hiányt, ahol az Országos Méhész Egyesület nincs jelen. Az országban alacsony a méztermelés, kevesebb a méhész, és ez is egy lehetőséget jelent az erdélyi méhészek számára. Ugyanakkor, ha a szlovéniai méhészek mintájára tudnának dolgozni, ha meg tudnák győzni az embereket, hogy helyi mézet vásároljanak, kitartó munkával elérhetnék a kis ország szintjét, ahol az évi mézfogyasztás lakosonként 2,2 kg. Többek között szó esett a marosszéki mézlovagrend megalakításáról is, amit már idénre célul tűznek ki. Elkezdődhet a magyar nyelvű erdőmérnök képzés Sepsiszentgyörgyön. A Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem sikeresen engedélyeztette az erdészmérnöki szakot, amely 2020. szeptemberétől a Sepsiszentgyörgyi Tanulmányi Központban fog működni. Az erre vonatkozó hivatalos döntést a Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság hozta meg. Marosvásárhely és Székelyudvarhely után idéntől a zabolai Mikeskastélyban is megrendezik az erdélyi dísznövény kiállítást. A marosvásárhelyi rendezvény április 24-e és 26-a között, a zabolai május 8-a és 10-e, míg a Székelyudvarhelyi május 14-e és 17-e között lesz. Mindhárom rendezvénynek, amelyeken elsősorban dísznövénytermesztők és kereskedők, kertépítők és hasonló a kertkultúrához tartozó más termékgyártók forgalmazók vesznek részt, helyszínenként sajátos kínálata, egyedisége van. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a harmadik csíkmadarasi kertészeti szakmai napokról és konferenciáról számolunk be, előtte viszont Szőlősi Erzsébet énekel. Thank you. Február 27-e és 29-e között a kertész szakma találkozott Csíkmadarason a harmadik kertészeti szakmai napokon és konferencián. A hazai és anyaországi előadók nagyon hasznos információkat adtak át az érdeklődőknek a mikroszaporításról, a pályázatokról, az agrároktatásról, a fűmagokról, a tápanyagokról, a szarvasgomba termesztésről, a vetőmagokról, az ökogazdálkodásról, a minőségi pálinkáról, a gyümölcstermesztésről és a vegyszermentes élelmiszerekről. De felhívták a figyelmet arra is, hogy ne dőljünk be a csalóknak, bármennyire kecsegtető az ajánlatuk. Összeállításunkban először János Ferdinánd kertészmérnököt, a rendezvény főszervezőjét kérdezzük.
Azt kell mondanom, hogy szinte történelem, ami velünk történik, vagy ha valahol jegyezni fogják, akkor olyan kiinduló pontok lesznek, olyan gyökereket verünk le barátokkal, kertész kollégákkal, aminek úgy gondolom, hogy a elkövetkező 10-20 évben meghatározó szerepe lesz.
Nagyon színvonalas előadásokat hallgattunk, nem csak hazai előadóktól, hanem határon túliaktól is. Minden évben van gyümölcstermesztésről szó, van növényvédelemről szó, de azért az idei évben nagyon sok újdonsággal is érkeztek az előadók.
Igen, tehát az innováció, az új dolgokat próbáljuk elővenni. A szarvas gomba termesztés lehetőségeiről tartott előadást dr. Gogán Andrea, egy fantasztikus előadó, és nem csak előadó, hanem egy fantasztikus szakember is, akivel úgy gondolom, hogy nem csak az előadás, hanem az előadás után és a szünetekben olyan párbeszédek alakultak ki, olyan szakmai témák, hogy szinte azt kell mondanom, hogy nem, mintha nem lenne hagyomány a Székelyföldön a szarvasgombának, de most ihletet kaptak belőle olyan gazdálkodók, akik szeretik az igényest, a prémium dolgokat.
Csütörtökön és pénteken délután is kerekasztalt tartottak két témában is. Milyen eredményre jutottak?
Igen, az egyik provokatív témánk az a karácsonyfa telepek telepítése, mert hogy Dániából, dán termelőktől hozzuk a karácsonyfa Székelyföldre, ide, ahol a fenyvesek vesznek körbe. Csíkszered a Csíkmadarason a dán fenyőt tesszük be a házba karácsonykor. Tehát ez egy szégyenletes dolog, ha lehet így fogalmazni. Ezen kellene változtatni, és nem ott tudunk változtatni, hogy nem veszük meg a dán fenyőt, mert a műanyag sem megoldás, mert ugyanannyi kárt csinálunk a természettel, hanem miért ne telepítenénk itt, ahol a talaj és egyéb adottságok, hőmérséklet minden megfelel, miért ne telepítenénk itt kimondottan karácsonyfának való cserőtekerteket.
Pénteken miről folyt a eszmecsere?
Délután úgymond egy nemzetközi kerekasztal beszélgetés kerekedett. Magyarországi szakmaközi szervezet, helyi kertészeti vezetők és a Székelygazdaszervezetek Egyesület képviselői ültek le. Egy tavaly ősszel elkezdett partnerség, úgymond határon túli egyezmény, határon túli párbeszédek és a határon túli kapcsolatok kiépítése. Nem csak fórumokon, hanem konkrét dolgokról is szó esett, hogy mi az, amiben tudnánk együttműködni, és mi az, amiben a jövőt együtt tudnánk építeni. Például a magyarországi szakmaközi szervezető Európában élen jár egy csomó mindenbe, ugyanúgy a zöld gazdaságban, a dísznövény, ők a törvényhozásba is elég közel járnak, tehát valamit tanulunk tőlük, és jobb, ha egy bejáratott biztonságos rendszert tanulunk, vagy veszünk át, mint hogy magunknak. Mi is alakítanunk el, mert minden táj, minden vidék egyéni, de nagyon sok mindent tudunk adaptálni.
Lesz folytatása ennek a konferencia sorozatnak, mert itt találkozik a szakma, így február végén, március elején?
Jó kérdés, igen. Hát ha Jóisten is azt akarja, akkor ugyanígy a február utolsó hétvégén szeretnénk megrendezni a negyedik kertészeti szakmai napokat is 2021-ben.
Demeter Melinda vagyok, Sepsiszentgyörön.
Háromnapos konferencián vett részt itt Csíkmadarason. Miért jött el erre a konferenciára, és mivel távozik, milyen plusszal?
Elsősorban az információra jöttem el, de nagyon örültem, mert sok régi osztálytársal találkoztam, meg hogy jó beszélgetések alakulnak ki.
Volt olyan téma, amiért kimondottan eljött, vagy mindenik valamilyen szinten érdekes volt, hasznos volt?
A biogazdálkodás az különösen érdekel, de minden téma érdekes volt.
Ezzel foglalkozik?
Szeretnék. Most ilyen válaszút előtt vagyunk, hogy szeretnék áttérni a biogazdálkodásra.
Mennyire lesz könnyű dolga, vagy nehéz?
Tudásom az kevés hozzá. Én gondolom, hogy ki szeretném tapasztalni. Van némi, a paradicsom, paprika, de azért volt, hogy küzdöttünk a levéltetek ellen, de hogy van ilyen ökós megoldásra, úgy azért hiszem, hogy meg lehet csinálni. csinálni. Tehát nehezebb, az biztos, de meg lehet csinálni. És szerintem megéri, tehát, hogy így a családba tapasztaltuk, hogy tényleg semmilyen vitamint nem szedünk, és a saját részre már földi mogyorót, vagy nem tudom, spárgát is termeltünk. Szerintem ez a jövő.
Baracsi Béla vagyok, a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft-től, Budapestről. Ez egy állami cég. Az Agrárminisztérium alá tartozunk, 4 telephelyen működünk Magyarországon. Újfejeton, Nyíregyháza mellett, Cegléd, Érd és Fertőd. Szaporítóanyag előállítással foglalkozunk 2 telephelyen, Érden és Cegléden. Fertődön pedig bogyós szaporítóanyag előállítással foglalkozunk. Újfejeton gyümölcstermesztéssel és akkreditált talaj és növényvizsgáló laboratóriumunk van. Miért jöttünk? Tavaly év vége felé sikerült megtalálnunk János Ferdinándékat, és egy munkakapcsolatot szeretnénk majd kialakítani velük, mert nagyon megtetszett nekünk, hogy mikroszaporítással foglalkoznak, és a bogyós szaporítóanyag előállításban nagy előrelépés, hogyha mikroszaporított növényekkel tudunk kiindulni, mert akkor egy vírusmentes bázissal tudunk megjelenni a piacon, és vírusmentes szaporítóanyagot tudunk utána már szabad földön tovább előállítani, amivel a termelőknek egy biztonságot tudunk adni, hogy az elültetett növényeik, azok biztonságosan, vírusmentesen, fajtaazonosan nagy termésmennyiséget tudnak nekik produkálni, és ezzel az ő munkájukat is tudjuk segíteni. Ezért is jöttünk el ide, megnézni ezt a mikroszaporító labort, nagyon tetszett, amit láttunk, nagyon felkészült kollégák dolgoznak itt a laborba, teljes elhivatottsággal, és a későbbiekben szeretnénk velük közösen együtt dolgozni és hozni Magyarországról növényeket, hogy a mikroszaporítást azt ők végezzék el. Az itteni rendezvény az nekem nagyon tanulságos volt, nagyon sok jó szakemberrel ismerkedtem meg, nagyon jó előadásokat láttunk, és úgy gondolom, hogy ezt a mentalitást, ami itt van, és kihangsúlyozva az, hogy itt az összefogáson is én úgy látom, hogy nagyon nagy hangsúly van termelők által, és itt az összefogás talán sokkal jobban fog működni, vagy jobban működhet, mint nálunk, mert itt egy cél érdekli őket, hogy minőséget és mennyiséget állítsanak elő, amit utána a piacon tudnak értékesíteni.
Elhangzott összeállításunk a 3. kertészeti szakmai napokon és konferencián készült Csíkmadarason. Most Balogh Dénes énekel.
Hosszú szára van a cseresznyének, göndör haja van a szeretőimnek, göndör haja, kék, fekete szeme, ha rám nézek, majd megesz a fene. Szombat este nem jó citerázni, részegesen a lányokhoz járni, minél inkább részegesen.
Ferenc Lehel kertészmérnök.
Ma kezdődik, és március végéig tart az a gyümölcstermesztő és meccési tanfolyam, amit Csíkmadarason a Garden projektnél szerveznek. Kiket vártak erre a tanfolyamra?
Ez a tanfolyam már másodjára szerveződik meg. Főként gazdákat várunk, aki háztáji gyümölcstermesztésbe, illetve olyan újonnan létesült gazdákat, akik a proekonomika keretén belül gyümölcsös létesítésében vágták bele a fejszéjüket. Ezen gazdákat próbáljuk szakmailag olyan formán irányítani, útvonalat mutatni, hogy a különböző szakmai nehézségekre megoldást, illetve választ kapjanak a kérdéseikre.
Március folyamán minden kedden délután 5 óra és este 8 óra között zajlik ez az oktatás. Mit tanulhatnak meg ez alatt az 5 hét alatt, akik jelentkeztek erre a továbbképzőre?
Ezen képzés keretén belül szó fog esni a telepítésről, tehát effektíven gyümölcsfáknak és bogyós gyümölcsöknek a telepítése, szakszerű telepítés, a telepítést követően az alakító meccésre, majd a termőkori meccésre, betakarításra, illetve legvégső alkalommal tekintettel, hogy következik március végén a gyümölcsoltásnak az ideje, gyümölcsoltásra, tehát szaporító anyag megőrzésről is szó esik. A képzés az nem kötött, hogyha van valakinek speciális igénye, valamilyen különleges gyümölcs, akkor arra is ki tudnánk térni. Két képzésre egyforma, mindig az szerint változik, hogy a csapatnak az összetétele, illetve igénye milyen formában van.
Ez kimondottan csak elméleti oktatás, vagy egy kis gyakorlati bemutatóra is sor kerülhet ez alatt az 5 hét alatt?
Elméleti oktatás az nagyjából ilyen 3 alkalom, és azon kívül 2 alkalom. Gyakorlati oktatás, a gyakorlati oktatás az nagyjából itt a környező településeken a résztvevő tagoknak a kertjébe, tehát otthon házilag megtapasztalják azt, hogy hogyan kell egy alakítómetszést elvégezni, hogyan kell egy öreg fát felépíteni, illetve egy termőkori metszést, vagy egy elrontott metszést helyrehozni. Erről mind szó szokott esni, és ezt mind gyakorlatozzuk. Mindemellett, hogyha Isten megsegít, akkor az utolsó alkalomunkor oltás is lesz, tehát fogunk gyümölcsfákat oltani.
A mai napig lehetett jelentkezni erre a tanfolyamra március 3-áig, de ha valaki a beszélgetésünket hallva kedvet kap ahhoz, hogy gyarapítsa a tudását, még csatlakozhat a csapathoz?
Minden előadás előtt van egy ismétlődő rész, amit arra fektetünk, hogy az eddig elhangzott információkat felfrissítsük, és ami lényeges, miért húzódik el úgymond 5 hétre, az információt meg kell emészteni. És általában megemésztik az információt, következő alkalommal, amikor jönnek, már eleve megfogalmazódik a kérdés bennük, és vissza kell úgymond reflektálni, felújítani az információt. Lehet úgymond a második alkalomnál is csatlakozni, az elhangzottakat amúgy is megkapják elektronikus formátumba, azon kívül pedig meccést teljesen mértékben elsajátítani nem lehet, de nem engedjük el a gazdák kezét, úgy, ahogy a tavalyi esztendőben is megtörtént, a csoporttal mai napig is tartsuk a kapcsolatot, ha van valamilyen szakmai nehézség, az megpróbáljuk orvosolni, segíteni, megválaszolni, és ez teljes plénumba, úgy, hogy mindenki hozzájusson az információhoz.
Elhangzott interjúnk Ferenc Lehel Gyergyó újfalusi kertészmérnökkel készült. Fogyasszunk egészséges termékeket, a méhek önzetlen segítőink. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha nagyon savanyú a káposztánk, egy kissé öblítsük át friss vízzel. Félbevágott citromra tegyünk alufóliát, tegyük a hűtőbe, néhány napig felhasználható teába. Reszeltalmára rögtön csepegtessünk frissen csavart citromlevet, így megakadályozzuk, hogy megbarnuljon. A vöröshagymát felszeletelés előtt tegyük hideg vízbe, így nem könnyezünk, amikor felszeleteljük. A krumplit mindig hideg vízben tegyük főni, a vitaminok, ásványi sók így kisebb mértékben oldódnak ki belőle. A főzővizet ne öntsük ki, több étel készítésénél is felhasználható.
Kettő sosem három, haragszik az édes párom, hogyha ki nem békül, hamarosan vélem, mind a 33 000 csókot visszakérem, amivel még adós nékem. Hogyha ki nem békül, hamarosan vélem, mind a 33 000 csókot visszakérem, amivel még adós nékem. Kettő meg egy mindig három, ne bolond az édes párom, minek a nagy harag, veszekedés lárma, úgyis összeédesedik, tudom nem sokára, kezdjük inkább akkor mára. Minek a nagy harag, veszekedés lárma, úgyis összeédesedik, tudom nem sokára, kezdjük inkább akkor mára.
Bálint Attila vagyok, Gyergyó tekerőpatakról.
Mivel foglalkoznak, Attila?
Állattartással és annak a tejének a feldolgozásával.
Nagy az állomány?
Jelenleg egy 20 fős állomány van, amiből 11 fejős tehén van, de hát ez folyamatosan szaporodnak le.
Akkor azt jelenti, hogy van terület is, ami kiszolgálja ezeket az állatokat?
Egy 20 hektáron gazdálkodunk durván, nagyjából ez elég is nekik a téli takarmányra, amikor nem, akkor vásárolunk.
És hogy jött az ötlet, hogy fel is dolgozzák a megtermelt tejet?
A felvásárlói ár az nagyon alacsony, így a feldolgozott termékkel jobban kijövünk, több a munka jóval, de viszont becsületesebb árat tudunk kapni a munkánk után.
Már jó pár éve végzik ezt a feldolgozást.
Lassan 8 éve, hogy ezzel foglalkozunk, előre csak egy minimális, tehát az állatok is egy 4-5 darab tehén volt. Annak se az összes tejét dolgoztuk fel, hanem ugye eladtunk belőle, és aztán így hova tovább nőtt az igény a termékre, és az állatok is így szaporodtak.
Megbírja a család? Vagy most már kell alkalmazni is embert, ha van honnan?
Most már egyre több a munkaidőt még családilag meggyőzzük. Ember találni nagyon nehéz, főleg az, hogy tejtermelésben az állatokra is odafigyeljen, és a fejés higiénia, tehát az jobb, ha a család csinálja. Széna betakarítása, ilyesmire oda jó volna, de sokszor még oda se lehet kapni embert.
Mennyire sikerült gépesíteni?
A széna csinálás az géppel történik, 90%-ban igyekszünk inkább a gépesítésre fektetni, mert emberben nagyon nem lehet.
Pályázni is pályázik, vagy próbál saját zsírból megélni?
Még mostanig, amit csináltunk, az minden erőből van. Most volt ez a Magyar Állam, ez a proekonomikás pályázat, arra pályáztunk. Hát a meglévő gépeket kicserélnénk most újra. Nyert is a pályázat, úgyhogy reméljük, hogy a nyáron már tudunk dolgozni vele.
Én úgy látom, hogy a termékskála is bővül. Most hányféle sajta vannak a piacon?
Olyan 15-18 féle sajt van. Ebből 3 olyan van, ami különböző érleléssel történik, tehát 3 hónap, 6 hónap, 8 hónap. Ez is a legnépszerűbb. Aztán mellette van fűszeres sajtok, füstölt sajtok, frissebb sajtok, többféle van.
Most könnyebb ezeket eladni, mert emlékszem, hogy amikor megjelentek a piacon, akkor nem tudták a vásárlók, hogy ez milyen, akkor vették azt a hagyományos sajtot, amit megszoktak. Mi a tapasztalat?
Előre nehézkes volt, nem tudták azt, hogy mi az, hogy érlelt sajt, mi van a sajtban, például egy fűszer benne, egy köménymag vagy egy fokhagyma, tehát ettől előre úgy féltek az emberek, hogy a sajt az miért nem sajt, a fűszer az miért van külön, de most már megbarátkoztak, megszerették, most az érlelt sajtokra is egyre nagyobb az igény, hál' Istennek, hogy el lehet adni a terméket.
Hova jutnak el a termékeik?
Hargita megyében Csíkszereda, Gyergyó és Udvarhely. Magyarországra is kijutunk, van ilyen székelyfesztivál, azon egyébe kétszer ott szoktunk lenni. Ez úgy le is fötti, amit termelünk.
Feltétlen muszáj megjelenni a piacokon, vásárokon, vagy el tudná adni amúgy is a terméket háztól, csak jó, hogyha látják az embert ilyen rendezvényeken.
Ha nem megyünk ki a piacra, akkor nem tudják az emberek, hogy vagyunk. Inkább kijönnek, azt figyeltem meg például Gyergyóba is, a piacra többen kijönnek, jó része átjárták erőre, de nagy része azért úgyis ott a piacon szereti megvásárolni. Most már itthonról is nőtt az igény, tehát többen jönnek házhoz sajtét, de azért még el kell menni piacra.
Milyen időközönként kell egy-egy új termékkel előrukkolni?
Kell azért belopni újabb termékeket a meglévők mellé. Hát ez úgy szokott lenni, hogy nyáron több a tej, akkor tudunk egy picit kísérletezni, hogy beteszünk egy újfajta fűszeres sajtot, vagy valamit, lássuk, az megye. Ha megy, akkor csináljuk, ha nem, akkor abba hagyjuk.
Volt olyan termék, amit valamiért nem kedveltek a vásárlók?
Még mostanig, amit már próbálkoztunk, az úgy bevált. Nem kellett most azért abba hagyni azt a terméknek a készítését, hogy nem vásárolták meg.
Még mit szeretnének elérni?
Kisebb körbe szeretném eladni, hogy ne kelljen én sokat menjek. Sőt, itthonról szeretném eladni az egész termékemet, de még ez egy erőle nem lehetséges. Nem szeretnék most én külföldre sajtot, csak itthon. Gyergyó, Csík, Udvarhely környékén.
Bálint Attila, a Gyergyó tekerőpataki sajtkészítő válaszolt kérdéseinkre az elmúlt bő 4 percben. Most Bartos Évát hallgatjuk egy 1977-ben rögzített hangfelvételről.
Mikrofonunkkal dr. Tófalvi Melindánál járunk Korondon. Milyen volt a tél a méhek szempontjából? Mert elég enyhe volt, ez jót tett a mély populációnak, vagy meg fogjuk sínleni.
Kíváncsiak vagyunk még mi is. Tulajdonképpen ilyen teleken a legapróbb rajocskák is, meg tartalékcsaládok is kiszoktak telelni, ami a méheket zavarja, amikor nagyon ingadozik a hőmérséklet. Tehát ilyen mínusz 20, plusz 20 vagy plusz 10 között szaladgál, az a legkárosabb a méheknek. Olyan szempontból jó volt, hogy minden hónapban kijöttek. Tehát decemberben is kiártak, már januárban is kiártak, de a tegnap gyönyörűen jártak. Ami egy kicsit úgy láttam, hogy a méheket megviselte, de ez az utóbbi időben így van, ez a hosszú-hosszú meleg ősz. Néhol nagyon nehezen maradt abba a fiasítás, vagy abba maradt, és akkor újra kezdték. Ez elhasználja a méheket, mintha elvonnának szegények bolondulva, hogy most már még nincs tél, vagy hideg, meg ugye vannak betegségeik, amiknek kedvez ez a meleg időjárás. Ami kicsit szomorú az, hogy már ősszel nagyon sok húlás volt. Ugye ez régebb nem volt jellemző, mert úgy is mondták, hogy a pipéket ősszel, a méheket tavasszal. Ősszel mind szépen bementek a télbe, csak tavasszal esetleg voltak veszteségek. Most sajnos már az ősszel nagyon sokan jeleztek veszteségeket, és ami jövő évre nézve engem még aggaszt, az inkább az, hogy úgy tűnik, hogy nagyon szárazság van. És akkor a virágok, ugye? Virágok, méhek, ők együtt vannak, egymás nélkül nincsenek. Minden, ami a növényzetet sújtja, az a méheken cseng le.
Most mire figyeljenek oda a méhészek? Mi a sürgős tennivaló a kaptárok körül?
2-3 dolgot tudnék most ajánlani. Az első, hogy nézni, hát mindenki tudja, hogy telelte be az élelem készletek szempontjából, de az is lehet, hogy van elég élelem, csak nem jó helyen van, mert most már a nő a fényóra, ismét kezdnek petézni az anyák, és a fiasítást nem hagyják ott a méhek, és lehet, hogy az oldalsó keretben van sok méz, de már nem férnek hozzá, hogyha lehűl az idő. Ilyenkor jó egy lepényt föléje tenni, hogy amikor esetleg 2-3 napra vagy egy hétre is hidegebb van, nem tudnak oldalról beszedni ebből a tartalékból, akkor is legyen elérhető élelem. Tehát ezt biztonságból is lehet tenni, nem csak azért, mert hogy nincsen. Ha még nem takartunk, mert ősszel azért úgy húzzuk a takarást, hogy érezzék, hogy hideg van, hogy hagyják abba a fiasítást, hogy húzódjanak össze, akkor most már mindenképpen a felülről való takarás az nagyon fontos, ugye a fiasítás indul, a hőmérséklet a kaptárba is 25 fokról, mert azon telel, mikor nincsen fiasítása, már 35 fokra visszaáll, és akkor ezzel tudunk segíteni, hogyha felülről a takarást biztosítsuk, de arra is kell figyelni, hogy a fiasítással ugye a pára, a víz, körforgás is felélénkül, és ne legyen kondensz. Jók az olyan takaróanyagok, amik beszívják, majd fokozatosan adják le a nedvességet, vagy visszahajtani a nájlont, vagy az ilyen más szigetelő anyagot. Még arra is figyelni kell ilyenkor, hogy most már kezd hullás lenni, tehát az áttelelő méhektől megyünk bele, aztán lassan-lassan a nemzedékváltásba. Ugye április a legkritikusabb a méheknek ebből a szempontból. Van olyan, hogyha nagyobb a hullás, akkor eltorlaszolja a kiárót, nem tudnak kijönni, és akkor az ilyen családnak viszont lehet, hogy volna a legfontosabb, hogy kijöhessen, mikor egy kicsit meleg van.
Vadállatok, például medve, azt támadta télen a méheket?
Hát az ősszel nagyon igen, mindenhol jelen volt, és nagyon megharcoltunk, de most a télen nem. Nem hallottam más méhészektől sem. Kicsit későn, de talán mégis elcsendesedtek ők is, mert sem az utakon, sem a méhészetünk körül tényleg 4 telephelyünk van, és az ősszel abból 3 helyen rendszeresen akart tiszteletét tenni. Villanypásztorokkal is egyre nehezebben érvényesülünk, meg kertet, meg mindent latba vetettünk, de november folyamán elcsendesedett a dolog. Remélem, hogy alukálnak. Hát most volt jégtörő Mátyás, hogy ilyenkor kijön a barlangjából, és ha szép idő van, akkor visszafekszik. Na, hát, ha még alszik egy nagyot, még ráér felkelni.
Említette a betegségeket. Lehet-e védekezni a betegségek ellen?
Hogy lehet-e védekezni? Hát sajnos, hogy kell. A méhecske az egy elég rusztikus kis lény. Szoktam mondani, hogy egyáltalán házi állat-e, hogy mennyire függ az embertől, mert maga keresi az élelmét, maga építi a fészkét, vagy a raj, az meg tud élni az emberi hajlék nélkül is, vagy azon kívül is. A párzása is még független. Viszont függővé tettük, igen, az egészségvédelme szempontjából, ugye ilyen globalizációnak köszönhető betegségek, behurcolt korokozók, meg élősködők, amikkel ők itt nem éltek együtt, ahogy kell évszázadokat, és akkor nincs meg a természetes tudásvédelmi rendszerük. Ilyen esetekben nagyon kiszolgáltatottak, és az a baj, vagy mit tudom, végülis ez is egy lehetőség, hogy nekünk csak a kemikáliára van eszünk, vagy tehetségünk, vagy hajlandóságunk, most bocsánat, mert tudom, hogy ez is nagy tudás, még rengeteg munka, és tényleg úgy van, hogy időt kell nyerni, és hogy ez mennyire igaz, mikor ez a biós mozgalom indult, mi azonnal hurrá biósok lenni. Pontosan egy ilyen globalizált betegség, a varroa, atka, ez egy élősködő, és ezzel szemben védtelenek voltak a méhek. És azt a szert, amit ellene lehetett használni, kapni, az egy ideg méreg, amit ráz hatóanyagú, nem szabad bioméhészetekbe alkalmazni, és mi nagy lelkesen akkor azt nem is alkalmaztuk, és akkor egy ilyen negyedik év után a családoknak fele elpusztult. És akkor úgy álltunk az udvaron, a sok üres kaptárt összehordtuk, és most néztük, hogy sírjunk, hát ilyenkor az emberek szesebben azt csinálná, és akkor mondtuk, na mindegy, mi ezt tudjuk, és akkor azt mondtam, hogy bio, nem bio, egyszer mély kell, hogy legyen, ami aztán valamikor bio legyen. Mert hogy nem nagyon volt alternatíva. Tehát a szándék és az akarat és az elmélet megvolt, de nem tudtuk gyakorlatba azt megvalósítani. Most elmondhatom, hogy tényleg látszik, hogy eltelt azóta egy 20 év, és dolgoznak az emberek, és az igyekvés, a törekvés látszik, és most már azt mondhatom, hogy már van egy ilyen 7-8 éve, hogy tudok hagyatkozni ezekre a dolgokra. Azt tudom, hogy nagyobb veszteséggel kell számolnom, de tényleg a technológiák, az olyan szerek, mondjuk, hogy ezek is elég agresszívek, mert amikor kezelünk oxálsavval, akkor úgy szoktam mondani a férjemnek, hogy na, aki lát téged, nem hiszi el rólad, hogy ez biós lesz ez a dolog. Az a lényeg, hogy egy természetben is létező anyag, és így le tud bomlani. Szemben például az amitrázzal, amit a viasz lefertőtlenítsük, meg kiolvasztódik, és csak koncentrálódik, csak nő ez az idegméreg a lépekbe, és nem lehet szabadulni meg tőle. Nem bomlik, nem akar oda lenni, szétbomlani. Vannak lehetőségek, de inkább a szándékok az erősebbek, és a kitartása fontos. Egy adott pillanatban nagyon ilyen ellenségek lettünk a növénytermesztőkkel, mert hogy ők vegyszereznek, és az a méheknek nagyon rossz, és ha belegondolunk, tovább nekünk embernek is valahol lecseng. Csak annyi, hogy a méhecske 140 mg, és kevés hatóanyag már érezteti a hatását, mi pedig vagyunk több 10 kiló, mondjam így, és akkor itt van egy nagyobb tolerancia, ennyi. De ugyanaz a hatás a mi sejtjeinkben is. Hál' Istennek, hogy hova tovább elkezdjük mondani, hogy a célok közösek, mert ha nincsen egy egészséges kultúra, egy egészséges növény, akkor az nem fog virágba borulni. Nekünk sem jó, méhészeknek, mert a méheknek virág kell, nem elég a növény. És akkor a növénytermesztőknek is ugyanez a rész fontos. Látom, hogy növényorvosi sok részéről is, ahhoz képest, hogy 5 évvel ezelőtt milyen merev volt a hozzáállásuk is, hogy nem lehet másképpen is, hogy megélni csak így lehet, és nagyban csak vegyszerrel lehet termelni. Most ők jönnek meglátásokkal, ötletekkel, szándékokkal, tehát minthogy egy kis kapu nyílt volna, hogy van erre igény, van erre piac, zárakkal mindenki mindenhol küszködik. Én is ki tudom számolni, hogy ahhoz, hogy tényleg annyira tudjam tartani a dolgokat, akkor nekem is jobb lenne egy nagyobb mézár. Tudom, hogy egy skálán vagyunk, és egy csomó kompromisszum van felfűzve, de az irány, s a cél, s a törekvés, ez nagyon jó. És Magyarországon látom, hogy most már gazdák és nagy termelők meghívnak méhészeket, és méhészeknek beszélnek a gazdák törekvéseiről, és egyszerűen a koncepció, az elgondolás, a meglátás, hogy nem azonnal nyíljon ki a bicska a zsebembe, hanem kompromisszumok keresése. Van például egy gyönyörű program Magyarországon, a Menta, tehát arról szól, hogy ahol a például napraforgó repce kultúrákon a méz azt tapasztalta, hogy nem volt vesztesége, sem termelésben, sem a családok szempontjából. Van, ahova bejelentse, hogy itt és itt voltam, milyen kultúrán, és a családjaim is okésan maradtak, meg minden rendben volt, és akkor elmennek, megnézik, hogy ott azt a kultúrát hogy nevelték, hogy kezelték, mik voltak az előzmények, a körülmények, hogy ne csak ilyen vakon mondjuk, hogy most ne használjanak ezt, vagy azt, meg amazt. Mindenütt van egy első ellenállás, mint a gyerek szoktuk szülők elkacagni, hogy az első szó, amit kimond, az elég gyakran a nem. Hát ezt felnőttként is mindig megéljük, de mondani kell, aztán van ez a kritikus tömeg, meg küszöbértékek, meg ezeket át kell gyúrni magunkat, úgymond. Azt látom, hogy a mészet amúgy is elég nagy bajban van gazdasági szempontból is. Tehát hogy mindent, amerre kezet lehet nyújtani, és hogy valahol közös felelősség, ez nem csak a méhészekről szól. Hova tovább mindinkább nem csak a méhészekről szól, és nem csak a mézről szól, hanem egyszerűen az életről szól. Nagyon jól esik látni ilyen egyszerű itthoni közegben, udvarhelyen, meg különböző közegekben mozogva, mint Korondon, ugye sok turistával találkozom, akik nem méhészek, csak ide tévednek, hogy nagyon nagy a nyitottság, nagyon nagy a szimpátia. Mindenki úgy látja, úgy éli meg, mint lehetőség egy egészségesebb életre, mint a természet fenntartásának a lehetősége a méhészet. Megyünk konferenciákra, hát a Mentáról konkrétan Szekszárdon hallottam. Meghívtak oda előadást tartani, és persze még volt másik 5-6 előadás. Mondjuk a méhészekben mindig is megvolt. Egyrészt az összetartás, a kíváncsiság, a szakma szeretete, a nyáron a méheinkkel, télen meg együtt mind a csapatok falkázunk ide-oda. Hát vannak itt is, Csíkszeredában voltak szakmai előadások, Vásárhelyen volt, ugye Sepsiszentgyörgyön volt, tehát minden hétvégén van lehetőség valahol menni, valakit meghallgatni, valami újat meglátni, ismerkedni. Én azt mondom, hogy olyan csodálatosan szerveződik, mint a kaptárban a méhecskék, tehát úgy azért ragad ránk. Hála Istennek!
A közelmúltban megalakult az Erdély Magyar Méhészek Egyesülete. Ezt nem kellett volna korábban megalakítani? Vagy most jött el az ideje?
Most jött el az ideje. Már nagyon sokszor volt törekvés erre. Most lett elég erős az a belső szándék, igény. Most ért meg egyes emberekbe, hogy el tudjanak köteleződni. Nagyon nagy dolog egy ilyesmi. Mai hajtós világba ilyesmihez nagyon elköteleződött emberek kellenek, mert nagy munka van mögötte összetartani egy csapatot. És mivel, hogy ez egy ilyen tágabb régióra vonatkozik, jó, hogy van ez a virtuális világ, ami nagyon megkönnyíti a kommunikációt, de azért mégis a testközeli beszélgetések élőbbek. Sokszínű ez a csapat, hogy így több helyről vannak. De nekem nagyon tetszenek ezek a koncepciói, hogy egyre inkább hangsúlyt adni, hogy értéket képviselünk, és értékek vagyunk. Nem a tucat termelés, meg a többség erejével bizonyítani, hanem vagyunk egy gyöngyszemei ennek az országnak, és összefogunk, akkor szebben csillogunk, ha többen vagyunk, messzeibb látszik a fényünk. És szeretem azt is, hogy nem annyira a nagy termelésről szól, hanem arról, hogy egymásnak megmutatni az értékeinket, és ezt kisugározni ebből a csapatból. Mi támogatjuk erőnkhöz, lehetőségünkhöz mérten.
Az elmúlt negyed órában dr. Tófalvi Melinda korondi méhészt kérdeztük. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Veres Árpád énekel.
Két út van előttem, melyiken induljak? Kettő a szeretem, melyiktől búcsúzzak? Szőkétől búcsúzok, haragszik a barna, barnától nem válok, mert nem akarjak. Magasak, útágas, nehéz meríteni, durcás a galambom, nehéz megölelni, ölelni akarom, nem hajlik a karom, hajlik már a karom, de nem a galambom. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, hajlik már a karom, de nem a galambom.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont a sorsolást tehetjük meg azok között a hűséges hallgatóink között, akik a múlt héten elhangzott Gazda Élet műsorunkat tetszikelték és megosztották a Facebookon. Egy személynek annyiszor került be a neve, ahány megosztást tetszikelt. Összesen 216 személy. Ők könyveket és könyvutalvány nyerhetnek. Most 195 név közül sorsolunk. A Kobak könyvkereskedés egy 15 lejes utalványt ad, amire könyvet lehet vásárolni. Aki megnyeri... Ő Szászenikő Marosvásárhelyről. A Keleti Könyvudvar egy könyvet ajánlott fel, aki olvashatja Fodor Erzsébet Kézdi Vásárhelyről. A Pálász Akadémia könyvkiadó Borsos Gábor művészalbumát ajánlotta fel, aki elviheti. Ő Havadi Levente Csíkszeredából. Azok a hallgatók, akik megosztották múlt heti műsorunkat, Jolimex termékcsomagot nyerhetnek. Ezt 177 személy tette meg, 152 név közül sorsolunk. Nézzük, hogy ki fogyaszthatja. Ő László Dénes Marosvásárhelyről. Itt mondom el, hogy a Jolimex Kft. Termékeit az Ábel Székely és az Eszter Erdély Mustárt a Merkur és a Petri üzletekben vásárolhatják meg. Nyerteseinknek gratulálunk, a mai nap folyamán felveszük velük a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jut el hozzuk a nyeremény. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@ marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Most kérem, hallgassák meg piaci körképünket.
Marosvásárhelyi piaci árak itt, a Gazda Életben.
A krumpli kilója 2 lej 50 bani és 3 lej, a fehér káposztái 1 lej 50 bani és 3 lej, a savanyú káposztái 5 lej, a savanyúsági 10 lej, a karalábé 4 lej, a muroké céklái és sárga hagymái 3 lej és 5 lej, a vöröshagymáé 7 lej és 8 lej, a fekete reteké, celleré és vöröskáposztáé 4 lej és 5 lej, a fokhagymáé 15 lej és 20 lej, a spenóté 15 lej, a zöldhagyma kötése 2 lej és 4 lej, a hónapos reteké viszont 3 lej és 4 lej. A paprika kilója 12 lej, a csipős paprikáé 15 lej, a paradicsomé 10 lej és 15 lej, a petrezsem kilója 5 lej és 11 lej, a sütőtöké 2 lej 50 bani és 4 lej, a csiperke gomba és torma kilója pedig 12 lej. A petrezselyem zöld, celler zöld és lestján kötése 1 lej és 2 lej, a száraz kapor és csombort kötése 2 lej és 5 lej, egy fej saláta 4 lej és 5 lej, a szemes passzú litere 10 lej, a brokkoli kilója 5 lej és 6 lej, a tojás darabja ezen a héten 1 lej és 1 lej 20-bani. Az alma kilója 3 lej és 5 lej, a körtéjé 4 lej és 8 lej, a szőlőjé 7 lej és 14 lej, a dióbél kilója pedig 30 lej és 40 lej, a tehénsajt kilója 22 lej és 23 lej, a tejlitere 3 lej és 3 lej 50 bani. A korfiol kilója 11 lej, a házi szalonnáé és a kolbászé 40 lej, a frissen préselt napraforgó olaj litere viszont 10 lej és 12 lej. Az árak tájékoztató jellegűek, az árak ingadozását a piac szabályozza. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Rózsa Bélával és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!